Sokszor szeretettel köszöntelek, kedves mindannyiótokat, titeket is, gyerekek. Már sokszor elmondtam, most újra el kell mondanom, hogy abban a reményben fordulok hozzátok, hogy én a felnőtt, aki már többször annyi idős vagyok, mint ti, talán meg tudok szólalni a ti hangotokon, és a ti érdeklődési körötökön belül maradok én is. Próbáltam minél egyszerűbb gondolatköröket átgondolni, abban a reményben, hogy ezek közül a gondolatok közül több megy át, mint talán korábban. Ezért egy egyszerű dologról esik ma szó, a kerítésről. Mindannyian láttatok már kerítést, ugye? Itt a lányok hátrányos helyzetben vannak, főleg a kisebbek, mert egy kis férfi munka is kapcsolódik a történethez, szögelni kell. Van egy nagyon rossz kisfiú, veszekedős, csúnyán is beszél időnként, szófogadatlan, szóval rossz hírét kelti másoknak, árulkodik. És azt mondta neki az édesapja, hogy ide figyelj, kisfiam, adok neked egy zacskó szöget. Itt van egy nagy zacskó szög, tudod, hol van a kalapács, minden egyes alkalommal, amikor ilyet csinálsz, üssél bele egy szöget a kerítésbe. Hát kisvártatva a kerítés olyan lett, mint a sündisznó. Mert hogy olyan sok szöget kellett beleütni. Azt hiszem, hogy volt olyan nap, amikor talán 30-40 szög is belekerült a kerítésbe. Mondta az apja, hogy minden olyan alkalommal, tehát amikor valami ilyen jellegű rosszaságot elkövetsz, akkor tessék oda menni, fogni a kalapácsot és beverni a szöget. És hogy minél kevesebb szöget kell majd beleverned, ez annak bizonysága lesz, hogy te felismerted ezeket a rossz tulajdonságaidat, és ezeket próbálod elhagyni. Végül egy alkalommal talán már a szög is elfogyott, de odaállt ez a fiú az édesapja el, és azt mondta, hogy apám, az elmúlt hetekben nem kellett beleütnöm egy szöget sem a kerítésbe. Az apa megdicsérte, és azt mondta, hogy most csináljuk ezt visszafelé. Minden egyes napon, amikor te talpon maradsz, és nem csinálsz semmi rosszat, húzzál ki egy szöget. És hát viszonylag elég hamar eltűntek a szögek a kerítésből. És akkor a papa odament a gyerekkel, és azt mondta, na figyelj ide, kisfiam, nézzük meg ezt a kerítést együtt. Látod, mennyi sebb hely van ezen a kerítésen? Minden egyes alkalommal, amikor te valakiről rosszat mondasz, valakivel cívót veszekszel, árulkodsz, mindig egy sebet ejtesz rajta, és ahogy nem lehet a kerítésről a szög nyomait eltüntetni, így nem lehet eltüntetni az emberek szívéből, lelkéből sem azokat a sérüléseket, amelyeket a szavainkkal, a viselkedésünkkel okozunk. Lehet, hogy ez egy jó tanulságos történet, és lehet, hogy kiváló pedagógus volt az édesapa, de én remélem azt, hogy ti szögek nélkül is megszívlelitek mindazt, ami most elhangzott. Majd remélem, hogy egyszer odajöttök hozzám, és elmondjátok, hogy én már nem vernék be egy szöget sem, mert hogy én ma jó voltam, meg tegnap is jó voltam, úgyhogy nem lesz nálunk a kerítés olyan, mint a sündisznó. Ha mondok egy áment is, akkor abból tudjátok, hogy vége van. Szóval, ha akartok a szüleitekhez menni, akkor menjetek nyugodtan. Testvéreim, mi, akik itt rendre a szószékekre kell álljunk, éppen a ti megnyilatkozásaitokból veszünk olykor ihletet. Itt most több dolog összeadódik. A kecskeméti gyülekezetben, miután egyesek még azt a kényszerképzetet tápolják magukban, hogy én mai napig gyakorlom a héber és a görög nyelvet, ezért állandóan ilyenlegű kérdésekkel keresnek meg. És miután nem mondom azt, hogy én már nem gyakorlom, ezért kénytelen vagyok utána nézni, hogyha elféle kérdéseket feltesznek. Ugye a szombatiskola kapcsán a szentély megtisztításának a gondolatköre is előkerült az engesztelési napról szóló tanulmány kapcsán, és a zsidókhoz írt levél 9. fejezetének 7. versében van egy szakasz a mi Bibliánkban, ami az eredetiben nincs. És Ebben az ige versben egy kifejezés található a bűnre vonatkozóan, az új szövetségben sehol máshol nem található, csak ezen az egy helyen. Nem mondom görögül, mert minek. Ez a vétek kategóriájába tartozó kifejezés, amikor valaki véletlenül, öntudatlanul vétkezik. És megpróbáltam utána nézni ezeknek a gondolatoknak, és annak idején, amikor még Mózes harmadik könyvét tanítottam, akkor érdekes módon, itt ugye Mózes harmadik könyvének a negyedik versétől kezdő, a negyedik fejezetétől kezdődően a bűnrendezésről olvasunk, és pedig megdöbbenéssel tapasztaltam itt, visszalapozva ide és felidézve a korábbi időszakot, amikor ezzel a könyvvel beatóan foglalkoztam, figyeljük meg. A negyedik fejezet második verse. Szólj az Izrael fiainak mondván, ha valaki tévedésből vétkezik az Úr valamely parancsolata ellen, úgy, amint nem kellene cselekedni, a parancsolatok közül valamelyiknek ellene cselekszik. Szóval megdöbbenéssel gondoltam át, hogy voltak éppen csak a tévedésből a véletlenül elkövetett bűnök rendezhetőek. Mi van azokkal, amelyeket nem tévedésből és nem véletlenül, hanem némi szándékosságtól kísérten követünk el? Mert tán tudatosan, hogy most én majd megmutatom neked, most én a tyúk szemeddel lépek, hogy vedd észre magad. Szóval mi van ezekkel a bűnökkel? Úgy elgondolkodtattak ezek, aztán társultak ehhez ilyen bibliai kifejezések is, hogy én fiacskáim ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. De ha valaki mégis, akkor van szószólónk az atyánál, az igazi Jézus Krisztus. Én nekem, legalábbis személyesen jó volt ezekre gondolnom, mert az embert egy kicsit, hogy is mondjam, a könnyelműségét tekintve, hogyha hajlamos lenne könnyelműségre, akkor a könnyelműségét tekintve egy kicsit megtorpanásra készteti. Hogy most akkor én rendeztem a dolgaimat, vagy nem rendeztem. És még jó, hogy az ötödik fejezet, itt Mózes harmadik könyvében, már általános értelemben véve is használja a bűn kifejezést, ami megnyugtatóan arra enged következtetni, hogy voltak éppen minden bűnrendezhető, a felemelt kézzel vétkezés kivételével, amikor én csak azért is dacolva mindenképpen szembe megyek az Isten akaratával, úgy, ahogy annak idején a fáraó tette, hogy megkeményítette a szívét, hogy nem bocsátja Izraelt. Igaz az Isten, ezt mondta, de én ezt csinálom. És ez efféle folyamat eredménye az, amikor az embernek a lelkisége, a lelki élete már olyannyira kiüresedik, és olyannyira érzéketlenné válik, hogy az Isten nem tudja őt megérinteni és megszólítani. Aztán itt tovább olvastam a Bibliát, ha már egyszer az embernek van valami kevés ideje, és tud a Bibliával úgy saját maga is foglalkozni önmagáért, elolvastam azt, hogy amikor a pap vétkezik, ugye itt a személyes érintettség is megjelenik, amikor a pap vétkezik, akkor neki kell a legértékesebb áldozatot hoznia, mert nem a bűnök mértéke a mérvadó, hanem az a befolyás, amit valaki áraszt a rossz elkövetésével. Érdekes, hogy a fejedelem sokkal kisebb áldozatot is hozhatott, mert kifigyel oda, hogy mit mond egy államfő. De amit a pap mond, amit a szószéken állva képviselnek, az befolyás gyakorol. Óriási befolyás. Luthernek emlékszem egy mondására, hogy az uralkodók jönnek-mennek, de a szószéken álló pap és az igehirdetés marad, és ezért ennek a nyoma maradandó. Tehát ha ezen a területen következik be valamilyen tévedés, valamilyen melléfogás, akár szándékosan, akár véletlenül, annak a hatása szinte kitörölhetetlen és óriási erejű. Olyan mély nyomot hagy, aminek a befolyásával, mint a tóba dobott kavics befolyásával már szinte nem is tudunk mit kezdeni. A föld népe egyszerű vétek áldozatot mutathatott be önmagáért, és ami miatt én ezt az egészet elmondtam, az nem az, ami eddig elhangzott. Hanem voltak éppen én azért kerestem ennek az egész gondolatkörnek utána, hogy megnézem, hogy a bocsánatkéréssel le van-e rendezve minden. És azt találtam, hogy nincs. Van egy kifejezés, és ezt a figyelmetekbe ajánlanám. Bűn bevallásának napján. Tehát amikor bocsánatot kér, akkor egy óriási kötelesség hárul rá. Jóvá kell tenni. És erről nem beszélünk. Főleg, ha véletlenül vétkeztünk. Hát kicsúszott a számon, de vagy veszem én azt komolyan. Nem is tudja az illető. Szóval azt írja, itt hoztam, látjátok mindenféle könyveket, nem szoktam, most hoztam. És itt például azt olvasom a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvben. Ha akaratlanul is hamis bizonyságot tettünk valakiről, vagy szavait helytelenül értelmeztük, ha befolyását valamely módon megingattuk, menjünk el azokhoz, akikkel erről a testvérről beszéltünk, és minden ártalmas kijelentésünket vonjuk vissza. Hogyha ez a közösség nyilvánossága előtt történt, akkor ott. Milyen lenne az a bűntől visszatartó befolyás, ami ennek nyomán meghatározná a mi közösségi életünket? Szóval úgy gondolom, hogy jobb közérzettel lennénk itt. Azután az anyagiak területén elhangzott tanúságok, hogyha lelki síkra kerülnek, az is igen-igen tanúságos. Hogyha valaki mondjuk az Istennek szentelt dolgokból elvesz, akkor egy ötödével megtoldva kell visszaadnia. Ha valaki megkárosít valakit, ott is megtetézve egy ötödével kell a dolgokat rendezni. És itt most nem a mértékről van szó, hanem arról, hogy a dolgok rendezése jóvátétellel társul, ha nincs jóvátétel, az a bocsánatkérés, az a bűnrendezés illuzórikus, és nem igazán elfogadott. Máté evangéliumában arról olvasunk, ezt a szakasz különben a hozzáfűzött magyarázatból olvastam, hogyha az ajándékodat az oltárra viszed, és eszedbe jut, hogy van rendezni valód, akkor hagyd ott, menj el, rendezd, mert hiába viszel bármit az oltárra, elfogadhatatlan, ha te atyád fiával nem békéltél meg. Hány olyan úrvacsora van mögöttünk, és még ki tudja ki mögött, amelyek nem szóltak soha a jóvátételről. Amelyek kapcsán ilyen bocsánatkérések hangzottak el, ha úgy gondolod, hogy vétkeztem ellened, akkor ne haragudj. Én még nem gondolom úgy, de a te kedvedért, hát ezt a gesztust megteszem feléd, voltak éppen én nem csináltam semmi rosszat, te vagy túlérzékeny. Szóval mi lenne akkor, hogyha ez az igének megfelelően működne? Gondoltam magamban, mikor jöttem idefelé, hogy mondjam-e vagy nem, de mondom. Vagyok én olyan vakmerő. Hozzátenném azt az igei kifejezést mindahhoz, amit eddig elmondtam, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Tehát én nem csupán arról beszélek, amiről beszélek, hanem arról is, ami ezek mögött, az igei gondolatok mögött még amúgy megtalálható. Olyan sok hibát követtünk el az elmúlt időben. Úgy gondoltam, hogy a küldött értekezleten kaptam szűk egy percet, hát amit ott nem tudtam elmondani, most majd elmondom. És pedig a következőt. Ami történetünk meglehetősen érdekesen indult 75-ben. És pedig ugye Egervári testvér többet magával kint volt a generál konferencián, ahol találkozott külföldi vezetőkkel, és a külföldi vezetők felbátorították arra, hogy ha helytelenségeket talál, akkor nyugodtan tegye szóvá, ők majd segítenek. Egervári testvér naív, őszinte ember volt, hitt ezeknek az atyafiaknak, szóvá tette a helytelenségeket, és cserben hagyták. És rajta kívül még néhányunkat. Aztán a történetünk úgy alakult, hogyha egy Bögyher testvér, egy Kunce testvér, egy Szládek testvér, egy Szürher testvér megvillantott, megcsillantott valami kedveset, egy Lóne testvér, akkor mi mindjárt készek voltunk ennek megfelelően lépni. És többször elmondtuk önmagunk között, és ez a mi hibánk leglényege, átkozott, aki emberben bízik. Miért nem hagytuk az igazságosan ítélőre? Még mindig emiatt, modern fiatalok szavával élve, még mindig emiatt szívunk. Mert ha jártuk volna a magunk hitbeni meggyőződés szerinti útját, és hagytuk volna az igazságosan ítélőre, akkor az emberi tényező nem kapott volna akkora helyet és szerepet a mi dolgainkban, mint amekkorát kapott, és ami miatt szenvedünk azóta is. Nem akarom minősíteni és értékelni senkinek a bocsánatkérését, mert ez nem az én dolgom. De a Biblia azt mondja, hogy gyümölcsel ismeritek meg a fát, és ha egy bocsánatkéréshez nem társul a jóvátétel készsége, akkor azzal nincs mit kezdeni. Néhány példát hadd mondjak el, hogy hát lehet, hogy én nem vagyok igazán keresztény, mert én nem úgy működöm, ahogy mások. Amikor én elkövettem bűnt, és ez a tudomásomra jutott, hát engem majdnem szénné égetett mindaddig, amíg nem rendeztem el. És akkor utána olyan felszabadult lélekkel mentem tovább, és a bűntől való szabadulásnak az öröme olyannyira átjárta az egész lényemet, hogy na, akkor úgy gondoltam, hogy ez a kereszténység. Hogy amikor az Isten megbocsát, akkor ez semmihez nem hasonlítható örömérzettel, és az Isten hazafogadásának a gesztusát átélve megtapasztalt érzéssel egyenlő. Volt egy kollégám, most már nem kollégám, időnként volt közöttünk karcsörtetés. Én voltam az elnök, és rámutattam egy-két hiányosságra, ezt nagyon rossz néven vette. Ennek megfelelően heves természete lévén kifakadt. Nem tudtam olyan gyorsan hazaérni, hogy a kapuba ne ő várt volna. Nem tudom, hogy jött repülőgéppel, nem tudom mivel. És könybelábat szemmel borultunk egymás nyakába, mert úgy gondolta, hogy el kell rendezni. És én is úgy gondoltam, és örültem, hogy ő is így gondolja, és egymásra találtunk. És javult a kapcsolat közöttünk, nagyon javult a kapcsolat. Itt a mi közösségünkben, és elhangzott, valaki odajött hozzám, és azt mondta, hogy én nagyon sok rosszat tettem ellened. Mondta így nekem. És beszéltem a hátad mögött, és rossz híredet keltettem, és lejárattalak. Ha akarod, akkor én elmegyek minden ilyen helyre, és elmondom. Én mondtam, hogy ne tegye. Hát egyrészt azért, mert nem tartok rá igényt, másrészt pedig a bűnöknek az ismételt felelevenítése negatív hatást kelt, és ezek a negatív gondolatok a maguk kártékony útját bejárják kinek-kinek az életében. De arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha ezen az úton haladnánk. És annyira megerősödnének az emberi kapcsolataink, a hívő egymáshoz tartozást kifejező kapcsolataink, hogy az úrvacsora tartalmi oldala is egészen más lenne. Nem sokból áll ez, nem? És milyen visszahatás? Mi lenne egy olyan gyülekezetben, milyen lenne belépni, ahol mindenki repes az örömtől, mert hogy az Isten adott neki erkölcsi bátorságot ahhoz, hogy az eféle dolgokat, a jóvátétel dolgait megtegye. Hát milyen lenne itt? Hát el se akarnánk menni, most nem akarunk idejönni, akkor meg nem akarunk elmenni. És itt van a Bibliában, bűn bevallásának napján. Tehát nem 50 évvel később, nem levélben, nem sehogy máshogy, bűn bevallásának napján személyesen és valóságosan, és megfogalmazva azt is, hogy mit tudnék tenni, hogy ezt meg nem történté tegyem. Nem tud semmit. Itt van, elhoztam ezt a kis könyvet is, hogyha valaki otthon szeretné olvasgatni. Bizonságtétele 5. kötete arról beszél, hogy sok olyan eset van, amikor már nem tudjuk jóvá tenni. Ilyenkor is áldozatot kellett bemutatni az Ószövetségben. Amikor valaki nem tudta már jóvá tenni, de a készség megvolt, az áldozathozatalra akkor is szükség volt, mert így hangzik az ige a továbbiakban, és megbocsátattak néki. Tehát azokat a dolgokat, amelyeket nem tudunk jóvá tenni, azokat is el kell rendezni. Mert ugye ezek az elrendezések visszahatnak ránk, és az, hogy az Isten megbocsát és elenged, ez a mi lelki életünket és a mi lelki fejlődésünket gyorsítja fel, és tesz igazán tartalmassá. Itt van a Bibliában, én magam is kárhoztatom magam, elmarasztalom magam, hogy belementem nem egyszer az előbb említett csapdák némelyikébe, amikor is nem a bűnök rendezésének a normális, ígében meghatározott útját jártuk. Ugye mi mindannyian papok vagyunk, a királyi papság részei. A mi befolyásunk, miután az Isten képviseljük ezen a földön, ezért a mi befolyásunk, a belülünk áradó befolyás, a sokkal messzebbre terjed, és a szomszédok, ismerősök mondják, hogy magának ezt nem lenne szabad. Szóval ezen lemérhető az, hogy van befolyásunk, és figyelnek az emberek. Hogy ki mit csinál egy vállalat élén, vagy valamilyen felős beosztásban, az nem sok embert érdekel. De amit az Isten szavára, vagy az Isten személyre hivatkozva tesz valaki, az Istenről alakít ki képet abban a valakiben, akihez szól, vagy akihez a befolyása eljut. Tehát mi az Isten követei vagyunk, azt a világot képviseljük, és arra a világról olyan kép él az emberekben, ahogy mi vagy jól, vagy rosszul, de benyomást keltünk bennük ezekről. Visszatérve erre a gondolatra, ami talán a mi berkeinken belül is elhomályosult, vagy elsikkadt, úgy élem meg sok esetben a mi közösség életünket, hogy mintha most kezdenék a keresztségre tanulni én magam is. Mert annyi minden kimarad, és annyi minden jelenik meg új színben és új tartalommal, és meggyőződésem szerint sokkal valóságosabb tartalomban, mint korábban, mondjuk a formai, betű szerinti tananyagot vettem át. Szóval a Jóisten nevelni akar bennünket. Lehet, hogy olykor még az én prédikációmon keresztül is. És olyan jó lenne, hogyha ezek az isteni megnyilatkozások működőképesek lennének. És nem jelenne meg esetleg az a gondolat bárkinél, hogy jó, hát most ő van beosztva, hadd mondja, amit mond, aztán majd. Szóval ne haragudjatok az őszinte szóért, én úgy gondolom, hogy tartozunk az őszinteséggel egymásnak, és ezeket mindenképpen el kellett mondanom nektek, mert hiányérzetem van. Hiányérzetem van a közösségi életünk szempontjából. Megszületett az a kis könyvecske, közösség. Itt valaki eljött hozzám, hogy szólni kellene a Vég Józsinak, mert biztos valami bajom van, depis vagyok. Igen, valami bajom van. Egy közösségben szeretném közösségben érezni magam. És úgy, ahogy ezt az előzőkben a bűnrendezése kapcsán elmondtam. És nem, hogy is mondjam, szóval azt az őszinte nyíltságot, amit a testvéri közösség kell képviseljen, azt nem mindig érzem. Időnként a Jóisten vízbe mártott újjal keres meg engem, és nagyon jól esik. Miután nincs itt az illető, elmondom a történetet, nem tudom, nem ismerem a nevét, ide szokott járni, nem mindig van itt. Beszéltem arról éppen a közösség kapcsán, hogy Pál apostol hogy viszonyult a rómabeliekhez. És ott leírja azt, hogy Akvillát és Priscillát is vegyétek körül szeretettel, mert ők kész voltak a nyakukat letenni értem. félrehív valaki engem, és azt mondja, hogy ő elgondolkodott azon, hogy ő vajon kész lenne egy ilyenre. És azt mondta, arra jutott, hogy ő kész lenne a nyakát letenni értem. Hát hihetetlenül jól esett. Úgy gondoltam, és úgy éreztem, hogy talán az itt végzett munkán nem annyira eredménytelen, mint amilyennek sokszor tűnik. Mert nincsenek eszközeim, és nincsenek módszereim arra, hogy az igazi testvéri közösséget formáljam. Egy dolgom van, hogy az ígét hitelesen képviseljem, legjobb tudásom szerint teszem. Biztos, hogy lehet ennél jobban is. De most is azért vettem elő ezeket a témákat, és a bűn rendezésének ezeket a dolgait, mert nem lehet a bűnöket rendezni személytelenül. Nem lehet a kellemetlen dolgok felett túllépni. Ha véletlenül, ha akaratlanul, de megvan a károkozás, az Isten ezt a vétkek közé számítja a károkozás miatt. És hogyha tudomásomra jut, így folytatják a bibliai igék, ha tudomásomra jut, hogy én ha akaratlanul is, de tettem valamit, és rossz befolyást árasztottam, vagy a másikról rossz híreket terjesztettem, csak a jól értesültség jegyében, akkor dolgom van. Egy alkalommal beszéltem itt előttetek arról, hogy az üdvösség társulás révén alakul. Hogy Isten és ember együttmunkálkodása. Többek között ezek feladatok. Változz el a te elméd megújulása által, idéztük. Vizsgáld meg, mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarat. Ezek feladatok. Ezeket nem tudja senki helyettünk elvégezni. Feladat az is, hogy az Istent megkérdezzem és megkérjem, vizsgáljon meg, van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? Tettem-e valamit véletlenül, akaratlanul? Rossz hírét keltettem-e valakinek? Beszéltem-e valaki háta mögött? Kártékony befolyás áradt-e belőlem, ami a közösségi érzést apasztotta ebben a gyülekezetben? Ha az Isten, de odafigyelünk, ezeket tudatja velünk. Békés megyében történt, az ottani szolgálati időm alatt, olyan 30 éve, 25-30 éve, egy fiatal asszony megtévedt. És urvacsora volt, és kérdezte tőlem, hogy mit kéne most csinálnia. Hát mondtam, miután szembefordult a hibájával, mondtam, hogy állj a gyülekezet elé, és mondd el, hogy te ezt nagyon bánod. Kész volt rá, előre ment, nem tudott megszólalni. Úgy olyan zokogásban tört ki, hogy egyszerűen nem jöttek szavak a szájára. Kipenderült egy másik testvérnő, és azt mondta, hogy ő meg tud szólalni, és ugyanazért bocsánatot kér, amiről a gyülekezet ugyan nem tud semmit, de ő ezt megtette. És nem tudja, hogy ki tud róla, és ki nem, és a károkozását. És most ennek a másiknak a vergődését látva, ő is magába szállt, és látta, hogy milyen kártékony a bűn, és milyen jó dolog lerendezni. Én nem arról beszélek most, hogy ide seregestől jöjjetek, és ki mondja elő a mondani valóját, csak jelzem, hogy amikor egy gyülekezet él, és benne az Isten lelke munkálkodik, akkor vannak eféle megnyilatkozások. És én ezt szeretném tükörként önmagunk elé tenni. Önmagunkért. Önmagunkért, mert nem tudok beletörődni abba, hogy egy gyülekezet nem közösség. És egy gyülekezetben távolságtartás, feszültség, szeparálódás és egyebek vannak. Én úgy gondolom, hogy ha egyfelé tartunk, mi tényleg egyfelé tartunk, nem úgy, mint az érdi gyülekezetben, akkor ez jusson kifejezésre testvéri a szeretet gesztusaiban is. És ennek apropóján, hogy a véletlenül, az akaratlanul elkövetett bűnök is kártékonyak, gondoljuk át személyesen, hogy mi volt eddig helytelen, mennyire volt benne a mi személyes lényünk, mekkora károkozás történt, vagy járt ennek nyomában, ez kinek a jó hírét, milyen módon és mértékig befolyásolta, és kérjük a Jó Istent, hogy segítsen nekünk abban, hogy ezeket valódi testvériséggel, a Jó Isten előtti bűnrendezés igényével, hogy bűnbevallásunk napján megbocsátassanak nékünk, elrendezhessük. Tudom, hogy úrvacsora csak jövőre lesz. Nem úrvacsorai prédikációnak szántam. De mindenképpen úgy gondoltam, hogy beszéljünk egy kicsit ezekről a dolgokról. Bocsánatkérés, jóvátétel, bűnbevallásának napján. Ezt a három dolgot jegyezzük meg, és akkor nagyon sok áldás jár majd a nyomában. Közelebb kerülünk egymáshoz. Megismerjük a másik emberi szeretetre éhes oldalát. És akkor jön el a mi időnk, hogy szeressünk. És hogy juttassuk kifejezésre azt, hogy a másik fontos nekünk, hogy jó, hogy itt van, jó, hogy közösséget alkotunk. És akkor az Isten így majd közösségé formál minket. Ha Jó Isten segítsen ebben nékünk. Amen.
Délelőtt Isten tiszteltünk lezárásaként. A gyülekezet énekei a 287-es számú éneknek az első és a második verszakait, imádság után meg maga a harmadikat. Tehát a 287-es számú ének első és második verszakát énekeljük. Tehetjük, hajtsuk meg térdeinket.
Istenünk, édesatyánk, az Úr Jézus nevében jövünk hozzád, és hálás szívvel köszönjük néked, hogy te örökkévaló szeretettel szeretsz bennünket, a mi téveigéseink, a mi botladozásunk ellenére is. És köszönjük, hogy biztos ponc lehetsz az mi életünkben, hogy van hová menekülnünk, van hol megoldást, enyhülést, segítséget találjunk. Urunk Istenünk, úgy szeretnénk, hogyha a te néped kilábalna ezekből a nyomorúságokból, és közös erővel, és egyénileg is rád találva tudnánk tőled szeretetet tanulni. Megértenénk azt, hogy mi minden jár a bűnök valódi rendezésével, amelynek nyomán a te jó tettésed is megjelenik, és a bűntől való szabadulás és gyógyulás belső bizonyossága is megédesíti a mi életünket. Urunk, te teremts meg bennünk a bűnök rendezésének ezt az igényét, ezt a készségét, a jóvátétellel együtt. Segíts, hogy tudatosuljon bennünk, hogy a jóvátétel készsége nélkül nem tudod igazán elfogadni a bocsánatkérésünket sem. Építsd közöttünk a testvéri közösséget, az igazi mély testvéri kapcsolatokat, és vagy ha kívülvalók látnák bennünket szemlélve, hogy mi szeretjük egymást a te szereteteddel. Amen.
Énekeljük a megkezdett 287-es számú ének harmadik verszakát.